Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túlán pedig szokás szerint Pácsonyi Patrik.
Hello mindenki!
Jövünk a 10. fordulónak az összegzésével. Durva, hogy már a 10. fordulóba tartunk egyébként. Én most realizáltam a héten, hogy már így eltelt a szezon fele, vagy alapszakasz fele. Meglepett egy kicsit, hogy már itt tartunk, de még azért lesz a vége, úgyhogy még élvezhetjük ideig. Mit gondoltál a fordulóról, Patrik, összességében?
Vegyes érzéseim vannak, mert alapvetően voltak jó meccsek, izgalmas meg szoros találkozók is, viszont volt egy-kettő olyan blowout is, ami nem nyerte el a tetszésemet. Inkább a sáv első fele, tehát a 7 órás meccsek azok voltak a jobbak, a 10 órások azok valahogy úgy nem találtak be, ráadásul akkor volt az Eagles Broncos is.
Igen, vicces volt a 10 órás sávban, hogy talán valahogy a másik negyed közepén jártunk talán, vagy nem is tudom is, hogy a Panthersnek több pontja volt, mint az összes többi csapatnak, amelyik játszott, és ugye heten voltak, tehát hogy azért az úgy fura volt egy kicsit.
És a Cardinals ellen mentek.
Igen, ráadásul, úgyhogy az érdekes volt abban a pillanatban. Aztán azt mondom, a Broncos TD, egyetlen TD volt, amelyik átmozdította a mérleg nyelvét. Na de vágjunk is bele, és kezdjük az éjszakai mérkőzéssel. Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders 41-14. Visszatért a Chiefs, vagy a Raiders védekezett rosszul, vagy mindkettő, vagy hogy látod ezt a kérdést?
Hát részben szerintem mindkettő. Egyrészt a Chiefs végre elkezdte játszatni a rövidebb útvonalakat, nagyon kevésszer mentek mélyre, és láthatóan ez jobban is működött mindenkinek. Tehát Mahomes nagyon sok checkdown passzal találta meg Williams, aki szerintem élt egyik legjobb mérkőzését hozta. Hill is látványosan vissza volt vonva, és többször kapta meg a labdát rövid útvonalon. Kelce is meg volt találva a pálya közepén. Igazából ezek nem akkora ördöngösségek, és ezért furcsa, hogy eddig miért nem történt ez meg, mert ezt tudta a Chief szerintem már tavaly, meg tavaly előtt is, csak idén valahogy mégsem erőltették, és nem is nagyon működött. És most először volt az, hogy talán több volt a direkt hívás is rövidebb útvonalra, illetve talán többször volt az, hogy Mahomes kimozgott a nyomás elől, és nem akart nagyot passzolni, egyszerűen leadta Williamsnek, aztán valami 9 darab elkapása volt, vagy rövid útvonalon megtalálta Hillt, esetleg Kelce-t, és megcsinálták ezeket a játékokat. A Raiders nagyjából azt hozta ellenük, amit kellett, tehát ment a Cover 2 mély lúk,
Nem. A Raiders kb. Összesen 6 cover snap-et nyomott két mély safety-vel.
Mármint szerintem ugyanazt csinálták, mint amit a többi csapat.
Nem, annyi, hogy single high, azt a cover 3-at nyomtak végig. Kb. Végig nyomták cover 3-at.
Majd mindjárt megnézem újra, de én nem nagyon vettem felfedezni azt, hogy ezt használta volna ki a Chiefs, hogy cover 1 van. Tehát nem nagyon voltak mély labdák a meccsen egyáltalán.
Azért volt 8 mély passz volt Mahomesnak, az több, mint amennyi szokott lenni, és ez ugye az a 20 plusz yardos. De a Raiders fixen single height nyomott majdnem végig. Ha jól azt a PFF-nél írták, nem tudom már hol írták, de 6 darab olyan snap volt, ahol két mély safety-e volt.
Na erre majd kíváncsi leszek most, így nem újjuk a meccs. Inkább akkor azt mondanám, hogy azt vettem észre, hogy nem feltétlenül a mély útvonalakat használta ki a Chiefs, hanem röviden verték meg a Raiders-t, és ez így működött.
Igen, sok volt a screen pass, ami jó, amit vártunk ki is, mert szerettünk volna már látni, hogy beszéltünk már korábbi podcastekben erről, hogy Andy, de tudjuk, hogy szereti a screeneket, vagy hát régen szerette legalábbis, és most végre volt egy csomó ilyen, és azért is volt, hogy a Williamsnek elég sok elkapása, szóval ez tök jó volt, és ez egy jól működő dolog volt. Én azért nagyban be tudom ennek, hogy a Raiders nem alkalmazta ezt a két mély safety-vel felállunk, elvesztük a mély passzokat, és így védekezünk stratégiát.
Én azért nem értek ezzel egyet, mert nem itt verték meg őket. Tehát nem azzal verték meg őket, hogy Hill ott maradt egy az egybe, és akkor szélre kiment a labda, mert cover egy volt, hanem inkább a checkdownokkal, meg a rövidebb útvonalakkal. Tehát
nyilván... De is inkább egyébként.
Most nem egy vagy két olyan elkapás van, ami így hosszabban rémlik, amit lehet, hogy cover 2-vel meg lehetett volna állítani, de a többsége azt szerintem nem ilyen volt a Chiefs támadásainak.
Próbálok erre ezért nézni, de jól láttam, akkor 8 mély passza volt Mahomesnak, ami ugye 20 pluszos, 10-20 yard között nem volt olyan sok egyébként, tehát szerintem az átmenet volt, ami kevesebb volt, és tényleg sok volt a rövid játék, tehát az oké. Okay. De szerintem most megvoltak azok a lehetőségek, inkább azt mondom, és amiket jobban meg tudták.
Hát most csak gyors fölcsapva a PFF-et, 20 plusz yardos labdából 3 sikeres volt az egész meccse Mahomesnak, 37%. Nem mondanám, hogy feltétlenül ezzel verték meg őket, tehát ebből összesen jött 90 yard, a maradék 320 az meg rövid játékokból. 10-19 közé is összesen 6 labdája ment Mahomesnak, és 31, ami 9 yard vagy közelebbi. Tehát én ezért mondom, hogy lehet, hogy nem úgy védekezett a Raiders, de hogy nem is ezért verték meg őket, hanem alapvetően inkább a rövid útvonalakkal, az szerintem a meccsen is számolt, vagy szembetűnő volt.
Nem, mert ha megnézzük az utóbbi heteket, akkor meg egy vagy kettő labda volt csak, ami mélyre ment, vagy és sikeres is volt. Végülis az képest azért mentek. Na mindegy. De ja, jó, akkor ebben nem egyezünk teljesen, minden esetre én úgy láttam, hogy ez nem ment a Raidersnek ez a single high dolog, és hozták a szokásos cover 3 dolgaikat, amit ugye Gus Bradley nyomott, aztán most, hogy emiatt vagy nem emiatt, akkor az egy egyetemértés akkor.
Egyébként
De igen, nyilván rövid játékok is mentek, tehát a screenek azok nagyon hangsúlyosak voltak most, és ugye azért kellett, hogy a pass rush le tudják lassítani, és ez tök jól működött. Meg egy kicsit azért a turnover-lák is visszafordult a Chiefs oldalára, mert volt azért olyan passza Mahomesnak, amit nem biztos, hogy mondjuk Darrell Williamsnek kellett volna húzni a Jonathan Abram elől, és mégis sikerült. De most az jól nézett ki a Chiefs-től. Lehet, hogy nekik ez egy ilyen jöjjünk rendbe meccs volt, lehet, hogy nem, és hogyha majd megint too high safety-el fognak felállni a csapatok, akkor megint nem fog menni, ez majd meglátjuk a következő hetekben, de érdekes lesz ez, hogy akkor hogyan tovább.
Azt nem tudom, hogy lesz a Chiefs számára, de az biztos, hogy nagyon jókor jött, hogy pont a csoportrivális állásul az amúgy jól menő Raiders ellen sikerült egy ilyen meccsbe belefutniuk. Amit még én hozzá akartam tenni, hogy a Raiders egyébként szerintem a labda mindkét oldalán nagyon-nagyon dekoncentrált volt, és ez ugye az előző mérkőzésüknek talán a folytatása ilyen szempontból, hogy mind védekezésben, ahogy te is mondtad, elejtették Mahomesnak egy-egy olyan passzát, amiből talán interception lehetett volna, vagy nem húzták le Williams elő labdát, illetve hát támadó oldalon is ugye Jacksonnak van az a, amit Facebook is raktunk, érthetetlen megmozdulása, de volt szerintem több olyan lehetőség is, amit offense oldalon se tudtak kihasználni, aztán gyorsan elment igazából a meccs mellettük, onnan meg már hiába kapaszkodtak volna.
Igen, hát a Raiders ugye valamilyen szinten érthető módon talán elveszti kicsit a fonalat, így az utóbbi hetek után, de már múlt héten is így volt már azért a Giants ellendeje, azt is hozzátehetjük, hogy a Chiefs defense meg elkezd egy kicsit összeállni. És most az jól mutatott, meg a múlt heti is már egyébként, jól emlékszem, a múlt heti, ami már azért kinézett valahogy, és most nem azt mondom, hogy ez egy hú de jó védelem, de hogy már nem annyira szar, hogy ez most az egész csapatot megtorpedózza teljes egészében.
Abszolút, én Jared Reedet akartam kiemelni, aki többször is odaért az arcába Carrnak, és nem azt mondom, hogy neki volt a legtöbb pressure-je, vagy fejből nem tudnám, lehet, hogy akár neki volt, de a lényeg, hogy hatékony volt, és megzavart a Carrt például az egyik labdaeladásnál is, meg volt egy kulcsfontosságú harmadik kísérlet is, amikor odaért, úgyhogy ő abszolút jól szállt be, de igen, ahogy mondod, az egész Chiefs védelem most már egy ilyen középszar, vagy egy kicsit talán annál jobb kategória, nem pedig historikus mélységben van.
Igen. Ja, meg az, amit elmondtunk, amit felírtam, kiegyszerűsítettem magamnak. Én is még a Dishon Jacksonra akartam kérni, hogy az olyan, mit gondoltott, amit így nem igazán értettem, hogy az volt a terv, és még nem kaptam rá magyarázatot se onnan.
De... Nehéz is megmondani, őt kéne megkérdezni. Igen, ő valószínű... szokott egyébként érhetetlen dolgokat karrierében csinálni, hát most ez is egy volt a sok igen. közül.
Amúgy az volt érdekes, ezt ugye nem az egész közvetítést néztem, csak a kondenz verziót, vagy hát áttörgettem az egészet, hogy mondták, hogy Mahomes kb. Beismerte, hogy nem érzi jól magát, ha elveszik a mély passzokat. Tehát, hogy nem stílusidegen neki, vagy nem is tudom már, hogy fogalmazott pontosan, hogy azért ez úgy furcsa egy kicsit így elmondani, talán, vagy nem is tudom. Még hogy láttuk is azért valamennyire, de hogy úgy ezzel úgy még biztosabbá teszed az ellenfeleknek, hogy akkor ezt kell játszani, nem?
Igen, igen, és egyébként ki is esett a ritmusból, tehát például volt itt egy-két olyan dobása, amikor tisztán ott lett volna az ember, és nem szállt jó helyre a labda, tehát látszik rajta is, hogy ő veszített abból a magabiztosságából, meg abból a jólóból, ami volt benne az elmúlt években. Igen, nyilván nem szerencsés ilyeneket mondani, de tovább is azt gondolom, hogy ha megvan a séma, működnek a rövid játékok és halad a Chiefs, akkor egy idő után ki fognak nyílni jobban a hátsó területek, még annak ellenére, és nagyon készülnek ellene.
Ugorjunk tovább. Carolina Panthers, Arizona Cardinals, 34-10. Jut eszembe, nem mondtam, hogy most próbáltam ilyen szegmensekre felosztani a sorrendünket, és az nagy sztorikkal kezdünk. Ugye ez a Panthers meccs, ez beillett volna a kiütések csoportba is. De inkább idehoztam, hogy Newton visszatért, üvöltötte, hogy I'm back, és hát meseszerű volt tényleg ez a visszatérése, mert konkrétan pár perc alatt megnyerte ezt a meccset a Panthers, és Newton két snappet volt a pályán, elsőből futott térőt, a másodikból passzolt térőt szerzett, nyilván kellett hozzá, hogy volt egy fumble, egy turnover, de most meg egy interception a Cardinals-tól, de hogy egyből Newton két játékával, kis túlzással, de hogy megnyertem egy csat a Panthers 10 perc alatt.
Igen, a sztori szempontjából mindenképpen jó, viszont amúgy, amivel én kezdtem volna, hogy múlt héten nagyon jól megénekeltük, hogy mennyire jó az a Cardinals offense, úgyis, hogy kivesszük Murrayt és működik Kingsbury rendszere. Hát most aztán jól az órunk alá tolták Colt meg ezt az egész szerencsétlenkedést, és én a Panthers defense-t szelkeztem volna, hogy őket dicsérjem, azért ők nagyban hozzájárultak, hogy a Panthers az meccs elején el tudott húzni, és hogy meg is tudta tartani ezt az előnyét. Nyilván mindenki Newtonról beszélt meg, hogy mennyire jó, de az első két TD-nél konkrétan azt csinálta, amit tudtuk, hogy valószínűleg tud. Ment a zone-read, kimozogtak, az egyiknél megfutott, a másiknál meg odapasszolt a Andersonnak, ami nem volt. Az ő szintjén ez még így játék nélkül is nem egy olyan nagy dolog. Úgyhogy igen, tehát azt mondanám, hogy a Cardinals offense azért jól csődött mondott, a Panthers defense meg most újra visszakeményedett az első szintekhez.
Igen, a Panthers defense az látszik, hogy a gyenge ellenfelek ellen, meg a kevésbé magabiztos ellenfelek ellen nagyon jól tud menni, mert nagyon agresszívak és nagyon tudnak repülni a fáján, hogyha olyan napjuk van, és ez most is látszott, mert tényleg mindenhol ott voltak, és tök jó volt, amit csináltak. Nyilván ezt egy Colt McCoy ellen sokkal könnyebb, mint egy Kyler Murray ellen, és itt ki is jött az, hogy a Cardinals-nál ugye hiányzott Murray és Hopkins. Ja, McCoy-tól ez most egy elég gyatra teljesítmény volt, nem meglepő, igazából ezt is láttuk, csak a múlt hét volt az, ami inkább kiugró volt, és akkor elhittük egy kicsit, és talán a Cardinals is elhitte, és nem erőltett Murrayt vissza, legalábbis most nem tudom, hogy mennyire állt volna készen Murray, de el tudom képzelni, hogy nem erőltették vissza, hogy jó volt ez meg Koya is, akkor Panthers-t is, főleg egy PJ Walkerrel azért meg tudunk verni. Nem sikerült, mert azért ez a Panthers defense ez azért elég kemény tud lenni. Most oké, top csapatok ellen nem megy nekik sem, meg majd, hogy nem egyik védelmnek sem, de itt meg tudták folytani ezt az Arizonát.
Igen, és egyébként azért is, szerintem azért is volt könnyű dolguk, mert ahogy beszéltük róla, hogy elhúzott az elején egyrészt a Panthers, így nagyjából a Cardinalsnak azért a futójátékot, ha nem is kellett elfejteni, de azért talán a saját szintjükön talán kicsit minimalizálni kellett, illetve a Panthers nagyon jól megfogta a futásokat. Most valami statot olvastam, hogy egy yardnál kevesebb volt az első kontaktnál előtti érintkezés, tehát viszonylag gyorsan odaértek a futókhoz, és a Cardinalsnak ez is jól ment eddig ebben az évben. Szerintem egy picit alulértékelt pontja volt a támadósornak, a Panthers nagyon jól érezte, és ő fogta ezt vissza.
Igen, pontosan. De tényleg igazából lehet, hogy ezt a meccset 10-szer lejátszok, akkor itt tudom én 6-szor, 7-szer a Cardinals nyár, most ezt nem tudom, de hogy az meccs eleje az nyilván egyből eldöntötte az egészet, tehát ott a fumble TD, turnover and downs TD, interception, field goal, és tehát hogy itt innentől már nehéz visszajönni azért, bár, még hogyha Murray van a pályán, akkor is megkóvalom, aztán főleg. Aztán Bells Traveler is, de hát én akkor már kikapcsolatom a meccset, mert nekem az a szabályom, hogy ha felvesére irányítom, akkor onnan kezdve nem néz a meccset. Nyilván sérülés, meg ilyen esetek kivételek, de hogyha elúszott a meccs is azért, akkor onnantól kezdve kikapcsolom, és több ilyen meccs is volt ezen a héten, úgyhogy nem kellett mindegyiknek a negyedik negyedét megnéznem. Megyünk tovább. Detroit Lions, Pittsburgh Steelers 16-16. Hát ez viszont kártól volt azért, amiért nem kellett megnéznem bizonyos negyedik negyedeket, mert itt meg egy extra hosszú és extra egyenge találkozót láttunk.
Igen, ezt értem volna, hogy hozba kárpót volt, minőségben igen. Nem kárpót volt igen. Semmit szerintem ez a mérkőzés.
Mert... Ezt ilyen nem kapott ki Lions, azért az fejlődés. Nem nyert mondjuk, hát, de nem kapott ki.
Meg kellett küzdenünk ezért, hogy megnézzük, hogy nem kap ki a Lions, mert hát a világ azért. Ez kemény, tehát amikor az egyik irányító 84 yardot passzol hosszabbítással együtt, tehát rendes játékodóban valami 54-et passzolt Goff.
És még az is túlzásnak tűnt a mesképét nézve szerintem.
Igen, bár az 54 az általában egy drive-ban meg szokott lenni jobb helyeken. És hát nyilván ugye valahol meg a Steelers védelmét is minősíti, hogy ennek ellenére is fölpakolt 16 pontot az ellenfél, mert futásból meg valami 250-ig jutottak, és olyan emberek is, akik máskor a tartalék csapatban kapnak helyet. Ettől függetlenül is nyilván a Steelers defense hozzatette magáit, és az offense-től kellett volna több, de azért a földön benyert ennyi yard, az meg nem néz ki jól.
Igen, hát tényleg nevetséges volt, hogy Goff egy értelmeset nem tudott passzolni. Tehát, hogy jó eső volt, tehát, hogy értem, nehezebb körülmény egy irányítónak, de egy Goffnak ez egy ilyen lehetetlen feladat, hogy egy normális paszt megoldjon esőben. És tényleg arra szólt nézni, hogy volt egy hosszú passz, amit megpróbált, és azt mondjam, hogy 10 yardra dobta alul, és akkor utána mondtak, Dan Cameron van akkor, tehát hogy meg se próbálkozunk valami hasonlóval sem, meg semmilyen passzal, és akkor nem csak futunk. De az a durva, hogy 3. és 10-re meg tudják futni, 3. és 8-ra biztos, hogy volt ilyen. És meg megfutják, és nem értem, hogy a Steelers hogy nem tudott erre ehhez egy kicsit alkalmazkodni azért a meccs vége felé, mert hogy azért annyira nem volt változatos ez talán, meg annyira nem domináns a Lions támadókban, főleg, hogy a Steelers ilyen védelemmel rendelkezik. Tehát, hogy ez így, itt azért egy fekete pont az edzőistának mindenképpen jár, ezért a részért.
Abszolút, abszolút. Nem is mondanám egyébként azt, hogy feltétlenül annyira változatos lett volna a Lions futójátéka, inkább az volt jó, hogy mindig tudtak friss embert betenni, mert 3-4-en is futottak itt, nem tudom, legalább 6-7-szer, és itt frissek voltak, de ettől függetlenül ezért ezt egy védelemnek meg kell állítania. Igazságos volt egyébként szerintem, hogy végül X lett, mert azért a Steelers is, ami itt támadó oldalon is leművelt, az is katasztrofa volt. Most még akkor is tudtuk, hogy Rudolftól ne várjunk semmit.
Igen, de... mert egy napja volt felkészülni, mert hogy előtte, ugye, tehát, hogy szombaton persze, meg persze. Hogy Big Ben kezdett, nyilván nála is van, ott van az a kifogás, meg ez rendben is van, mert tényleg egy nap alatt azért elég nehéz felszívni magad, hogy kezdeni fogsz, meg megtanulni a gameplant, stb. Még hogyha nyilván valamennyire benne is vagy. De hát igen, tehát tudtuk, hogy Rudolf nem fog tudni túl sok mindent csinálni, és hát ez így is lett, és ez tényleg nagyon csúnya volt.
Igen, egyébként akiket még szintén elvennék, az a Steelers nem csak a védő oldali edzők, de a támadó oldali edzőknél is azért nem feltétlenül volt Rudolfnak se annyira megkönnyítve a dolga, tehát volt egy pár passz, persze próbálkoztak egy-két screennel, meg közeli átadással, de én emlékszem, hogy Rudolf, nem tudom, legalább most így emlékezetből, nem tudom, 4-5-ször ment 15 yard fölé, és hát azok nyilván nem is mentek neki, de tudom, hogy néha próbálkozik el, de hogy én nem láttam azt a kreativitást, amit elbírt volna ez az offense, pedig a támadófaluk még úgy, ahogy egész jól is volt szerintem ezen a meccsen.
Most nézem, hogy 20 yard fölé 3 kísérlet ment, 10 és 20 yard közé 12 Rudolftól. Mindegy. Amit ki akartam még emelni, hogy egyrészt, ugye, ugye Dan Campbell átvette a play callingot Anthony Lynn-től a Lionsnél, ami érdekes szerintem. Vagy hogy úgy látszik, ez kell, ezt gondoltak ember, hogy ez most szükséges. Nem tudom, hogy mennyire van ebben igaza, vagy mennyire ez volt a probléma, mert azért ez sem egy nagy innovatív dolog, hogy akkor most fussunk egy milliót, meg egyébként ezt Anthony Lynn is egyébként preferálná szerintem, úgyhogy nem tudom még ennek mi lesz a
használható. Ebből a meccsből nem derült ki, inkább igen, úgy mondanám, igen, mert...
Az biztos. Viszont Sue jó volt a jobb oldalon, tehát ugye előszezonban pocsék volt a jobb oldalon, és úgy tűnt, hogy nem is lehet játszhatni a jobb oldalon nagyjából, de ugye most Decker visszatért, és Sue-t áttették a jobb oldalra, és tök jó volt rá, és ugye JJ Watt állt fel azon az oldalon, amíg meg nem sérült.
A TJ Watt.
Vagy bocsánat, igen, tehát TJ Watt állt fel azon az oldalon, amíg meg nem sérült, és összesen, ha jól látom, egyetlen nyomást sem engedett Sue a meccsen a PFF szerint.
Igen, abszolút jó volt.
Az elég jól mutat.
Igen.
Mit gondolsz a döntetlenekről? Tehát, hogy most ugye Amerikában mindig nekik ugye fura ez a döntetlen dolog, de hogy nekem nincs bajom a döntetlennel egyáltalán, most a Lionsnél kicsit olyan fura érzésem van, mert hogyha végigmennek nyeretlenül, akkor így nem tudom hová helyezni, hogy a 0-16-1 az hogyan viszonyul a 0-16-hoz, vagy egy esetleges 0-17-hez, hogy az most ugyanúgy egy nyeretlen szezon, mi van nyeretlen szezon, de hogy ugyanúgy kezeljük, mint a Lions és a Browns-nak a 0-16-os szezonját, vagy ez egy kicsit jobb, mert van benne egy döntetlen?
Szerintem egy kicsit jobb, mert van benne egy döntetlen, tehát már legalább a...
Igen, de hogy mondjuk a történelmi statisztikákban ez hogy fog mondjuk kijönni? Nem tudom.
Hát,
mert ez is 0%-os győzelmi mutató, tehát hogy győzelmi arány, ugyanúgy, mint a 0-16, meg a 0-17 lenne, csak 0-16-1-ről van szó. Szóval
azt, hogy történelmi könyvekben ez hogyan fog mutatni, azt nehezebben mondom meg. Én alapvetően egyébként most nagyon örültem, hogy ez X lett, mert rettentően igazságos, és egyik csapat se érdemelt győzelmet. Tehát ebből a szempontból én a döntetlenek a létjogosultságát például nagyon-nagyon bírom, és ez egy tök jó.
Igen, mert most... egyébként döntetlen csak akkor van, hogyha egyik csapat sem érdemel győzelmet igazából, mert a hosszabbításban azért, hogyha most valaki bevisz egy TD-t hosszabbításban, akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor megérdemeltem. Igen. És ha most jó, max. Két field goal-on lehet még ugye hosszabbításban, de akkor az már olyan, hogy ha valaki annyit megérdemli, akkor azért csak megcsinálja a győzelmet is.
Hát meg az utóbbi egyéb, vagy a másik meg nehéz kérdés, hogy most akkor jobbnak fogják értékelni ezt a Lions szezont. Szerintem egyébként számítani fog azért, hogy ott van a döntetlen a végén. Tehát nem 0-16, hanem 0-16-1. Mégiscsak rá lehet mutogatni arra, még hogyha valójában lehet, hogy ugyanolyan gyenge, vagy még gyengébb ez a csapat, mint azok.
Következő szegmensünk a nagy meglepetés nevet kapta. Egy került ide, mert akár ide is kellett volna a Panthers egyébként, de végül ugye azt egyre feljebb raktam. De a nagy meglepetés az a Tampa Bay Buccaneers Washington Football Team 19-29. Hát úgy néz ki, hogy ez a múlt heti bonuszforduló kiadott a Buccaneers-re is, csak ők mivel bye weekend voltak, ezért idén, vagy ezen a héten tudták le ezt a hülyeséget. Nem tudom, jobban kitalálni, mert ez valami borzasztó volt.
Hát vagy Heineke a Tom Brady jelezte Buccaneers ölő. Mert ugye...
Csak ellenük tud jól játszani, mert egyébként idén egyetlen jó meccs nem volt, csak közepesnek, de hogy ez egy jó meccs volt idén.
Igen, de egyébként most tényleg stabil volt, mondjuk kellett hozzá, hogy itt az elején ők is megalapozzák ugye Brady két interceptionjével a győzelmet, de hogy abszolút, tehát úgy értem, hogy stabil volt, hogy nem volt sok labdáradást ígérő labdája, rövid távon pontos volt, amikor kellett megcsinálta a játékot, tehát nem nagyon durván jó volt, de hogy hozta azt a szintet, ami pont kellett egy ilyen mérkőzésen.
Igen, és tényleg ugye megalapozták az elején, mert volt két interception gyorsan Brady-től, hogy az egyik az nem az övé volt, a másik az igen. Bár abból nem tudtak TD-t szerezni Washingtonnál, és azt volt az érzésem, hogy jó, hát ez még megbosszulja majd magát, és vissza fog jönni a Buccaneers, de egyrészt a Buccaneers sem tudott visszajönni. Másrészt a Washington egy olyan drive-ot vezetett le a végén, ami pár játékot kinyitott, tehát idén a leghosszabb drive volt, 10 perc, 26 másodpercen. Végigmentek, a labda nem ért földet, az egész drive során azt hiszem, talán egyszer mentek ki, azt hiszem egyszer mentek ki az oldalon kívül, amikor megállt az óra, és negyedik és góra is neki mentek és megcsinálták, és utána még egyébként le is térdeltek, hogy analitikusan tökéletesen a drive, de hogy az nagyon impresszív volt.
Igen. Igen, igen. Ezt igazából én is ki akartam emelni, hogy ez a drive, ez nagyon-nagyon össze volt rakva, nyilván az edzőket is dicséri ez az egész, mert jó koncepciók voltak, illetve amit én akartam, mindenki meg akartam említeni, ez a futballteamnek a támadófala, akik ahhoz képest nagyon-nagyon jól teljesítettek, hogy idén sokat gyengélkedtek, a Buccaneersnek jó a védőfala, viszont most úgy nagyjából őrizték a zsebet, illetve hát a került hozzátenni már amennyit, mert azért a Buccaneers ellen nagyon nehéz futni, és hát itt sem volt. Viszont egy nagyon nagy meccse, de szerintem a körülményekhez képest azért sokat beletettek ebbe a mérkőzésbe.
Igen, igen, abszolút. Buccaneers nem tudok most így kiigazodni igazán. Most ezen a meccsen a hosszú passzok egyáltalán nem mentek, és most ez Antonio Brown és Gronk hiánya miatt van, meg Godwin kisebb sérülésével, vagy csak úgy jó volt a Washington védelme idén először, nagyjából ezt így most nehezen tudom így kitalálni, sok volt a checkdown Fournette-nek. Nem ment ez az offense, nem ment ez a defense sem igazán, és ami még rátesz egy lapáttal, hogy Arians is nem értem, hogy fél pályánál elég is kettőre, miért nem megy neki? Tehát van egy ilyen támadósora Brady-vel, meg egy csillió-millió fegyverrel, még ha most nem is ott mindenki, és akkor inkább elpántoljuk 10 pontos hátrányban a fél pályáról a negyedik és kettőre. Tehát ez egy ilyen kemény érzedetlen ok.
Igen, a Buccaneersnek egyébként tavaly is volt azért egy nagyjából érthetetlen meccs, egy rövid kiagyása, ahol mindenkit elő lehetne venni, ugye itt is azért Arias mellett Bradyt is elő lehetne venni, azért az elkapók is droppoltak, és így mindenki beletette azt a magáit úgymond negatív oldalról, ami kellett ez a vereséghez. Nagyon fura, hogy ez pont a Washington ellen jött ki, mert amilyen gyenge volt eddig a Washington védelme, szerintem még a hiányzók ellenére is viszonylag könnyen kellett volna átmenniük rajtuk. Úgyhogy hát tényleg, ez tipikus az a meccs, amit nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért úgy történt, ahogy.
És a GOAT a Buccaneers miatt, vagy majd valahogy bejutnak, és tök mindegy, hogy bejutnak, ahonnan majd végigmennek?
De egyáltalán nem aggódok, mondom, tehát ha lenne még sorozatban két ilyen meccsük, akkor tehát most az, hogy van egy gyengébb napjuk, vagy egy kis kiagyásuk, az szerintem semmit nem jelent.
Menjünk tovább a végig szoros meccsökre, vagy ahol a one-score meccsekre. Mindenszott a Vikings Los Angeles Chargers 27-20. Na hát itt kicsit kiegyenlítődött itt az egy labda birtoklással eldőlő meccsek aránya, amit ugye a bearangozóban is írtam. Mit gondoltál erről a meccsről, mert hasonlóan, mint a legtöbb Vikings meccset nehéz volt szerintem hová tenni, vagy nekem legalábbis.
Igen, nehéz is igazából, hogy hol kezdje el az ember megmagyarázni, de hát nyilván a futójátékon keresztül újították meg a Chargers védelmét. Ránézve a statokra egyébként nem tudod megmondani, hogy hol nyomták le az akaratukat a Chargers torkán, de hogy
Jeff
valahogy... Csak azt úgy nehéz gameplannek hívni, hogy egy ember jó volt, és akkor őt játszhatod, mert meg kellett volna legyen a Chargersnek az ellenszere ellen. Alapvetően szerintem amúgy a Vikings hozta azt, amit tud, tehát én nem érzem azt, hogy olyan kitűnően jól játszottak volna, vagy hogy annyira nagyon durán fölkészültek volna. Ez most tipikusan az a meccs volt a Vikingsnak, amikor kijött nekik úgy nagyjából jól a lépés, kicsit pozitívabban jöttek ki a momentumokból, de nehéz megmondani azt, hogy tényleg Jefferson jó játékán kívül mi az, amiben tényleg nagyon tudtak volna, vagy mi az, amiben a Chargers fölé tudtak nőni igazándiból.
Igen, tehát szerintem ez megint egy ilyen ahogy mondtad, hogy tipikus Vikings meccs volt, hogy szoros a vége, bármelyik irányba eldőletne a meccs, most éppen az ő oldalukra jött ki, a szezon nagy részében eddig nem, úgyhogy itt volt az ideje kicsit, hogy ez így visszaálljon. És a Chargers sem egy meggyőző csapat, tehát hogy yeah. Igazából amit írtam a beharangozóban, az ez volt, hogy mind a kettő egy full közép csapat, a Chargersnek eddig jobb. Szerencsésebb meccsei voltak ilyen meccsvégi szituációknál, Vikingsnak kevésbé, és akkor ez most kiegyenlítődött, és szerintem ennyi a történet ennek a meccsnek, és nem több. Nyilván azon kívül, hogy nyilván Jefferson rohadt jó volt, szerintem egyébként az fontos volt, hogy a Vikings a végén le tudta zárni futásokkal a meccset, és ugye a Chargers defense-ben nem jó, és ezen óriásit kell majd javítani jövőre az ember állományban, főleg a védőfalban, és ez nyilván óriási hátrány, vagy erőbb fölénye volt a Vikingsnak ilyen szempontból. A másik meg az, hogy a Chargers támadójáték azt szerintem borzasztóan van kitalálva, tehát az, hogy Herbert nem passzolt egyetlen egy 20 plusz yardos labdát sem, és azt hiszem 10 plusz yardosba is alig, az nem egy Herbertre írt game plan, az egy Drew Brees-re írt game plan, amit Joe Lombardi hozott magával, és ezzel egyszerűen nem lehet mit csinálni, tehát ez így nem fog működni, hogyha kitartanak mellette, és nem változtatnak, mert ez nonsense.
Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért az első, nem tudom, 3-4 forduló után Herbertről is elkezdtünk beszélni, úgyhogy hát nem tudom, akár MVP jelölt, stb. Ő se feltétlenül hozza azt a szuperlatívuszok formát, amit eddig, valamint hát nyilván ugye ez is valahol a gameplanre van kitálva, de hogy a futójátékuk sem működik, pedig a támadófalukban viszonylag sok a tehetség, meg a jó játékos, és így mégis olyan esetleges az egész. És ez nem, nyilván a rendszernek a legnagyobb hibája, hogy nem tudja a játékosok erősségét kihasználni, de valahogy úgy nincs egy olyan személy, aki az egészet a hátára venni, és elmozdítaná erről a holdpontról, mert Herbertnek sincsenek meg azok a wow pillanatai, amivel átlendít egy, vagy tovább lök egy drive-ot, vagy megold egy nehéz harmadikat.
Igen, tehát hogy, és szerintem benne ez meg lenne, csak hogy így nem láttam azokat a lehetőséget sem annyira, hogy ezek úgy ott lennének a pályán, hogy megdobom oda, mert ott egy route, és akkor megdobom oda. Tehát hogy szerintem elég, nagyon kevés olyan lehetőség van, amit Herbert meg tudna dobni egyáltalán, mert azt láttuk azért, hogy ez benne megvan, hogy azt meg tudja, meg szereti is megcsinálni, de most szerintem annyira be van korlátozva, hogy ez nekem fájó nézni. És nem tudom, hogy idén ebből már nem lesz nagyon kiút, azért az elég egyértelműnek látszik, de hogy leváltják-e vajon Lombardit jövőre, az egy érdekes kérdés lesz majd a szezon végén.
És mi a véleményed Steelnek a defense-éről?
Hát az, hogy nagyon kellene mondjuk két jó belső védőfalember, meg egy jó linebacker. Mert amúgy a filozófia szerintem rendben van, hogy inkább hívjuk a futást, és védekezzük le a paszt, csak hogy itt is átesünk a ló túloldalára, tehát hogy ha vezet az ellenfél, akkor futni fog, és ha hagyjuk a futást, akkor ki fogunk kapni. És ez így nem nyerő. Úgyhogy ha lenne most nem egy Donaldja, de hogy lenne két jó védőfalembere, mondjuk egy olyan, aki tényleg eszi a futást, és még egy, aki mindenben korrekt, akkor az már óriásit jelentene szerintem ennek a védelemnek, mert akkor nem 8-5 engednének futásonként, csak 5-öt, vagy 4-et, és akkor már is nyerő helyzetben van lennének alapvetően.
Igen, és
ez a Holtzonnak a nagy feladata, a Chargersnél, mert ezt kell majd elsősorban megoldaniuk.
Igen, és azért fájó ez, mert amúgy a szélső passértetők azok nagyon jól teljesítenek, nem csak Bóza, hanem nem tudom ki mondani a nevét, de Nwosu, vagy... Vosszú, mind a ketten beleteztek, tehát nagyon sokszor most is megverték a saját emberüket, ott voltak, lehet, hogy nem voltak a leghatékonyabbak, mert nem sikerült szekre konvertálni, de sietették az ezt, ami sokszor pontatlanságokhoz vezetett, és ezért is fájdalmas, hogy középen meg nincsen senki, aki tudna segíteni nekik egy picit is.
New Orleans Saints, Tennessee Titans 21-23. Szerintem ezt a meccset a Saints-nek kellett volna megnyernie. És kicsit lehet elfogott vagyok azért, mert a Saints-re tippeltem, és úgy érzem, hogy nagyon jól megalapozott tippolt ez a meccs képének a tudatában is, tehát hogy úgy érzem, hogy jól láttam, hogy mi fog történni a meccsen, de mégsem az lett a végeredmény, mert volt egy roughing the passer büntetés, amin már nagyon kívülök akadva, hogy ez nonsense, amit a bírók csinálnak, hogy abból interception helyett TD lett, az ugye már egy 7 pontos különbség, és utána ugye volt egy kick-off return fumble, az nyilván a Saints-nek a hibája, és abból szerzett TD-t a Titans, tehát ez Tehát így volt 14 pontja, hogy ha a bírók nem hibáznak, és ha Saints nem hibázik, ami nyilván már egy olyan dolog, amit nem várhatunk el feltétlenül, de hogy az egy banális hiba volt alapvetően, akkor ezt a Saints megnyeri, és nem arról van szó, hogy a végén kell 8 pontért támadni visszafelé.
Hát valahol igazad van, valahol meg azért a Saints elég gyenge volt, tehát a végén tettek föl azon kívül, vagy a végén kellett egy hosszabb drive-ot is vezetniük azért, hogy egyáltalán lehetőségük legyen bármire, és végig a Titans vezetett ezen a mérkőzésen. Én nem éreztem, hogy jobb, vagy akár ugyanolyan jó csapat a Saints. Nyilván a Titansben sem éreztem az átütő erőt, de valahogy nem tudom, mi hiányzik ebből a Saintsből, talán egy stabil első számú
elkapó. Vagy igen, három elkapó leginkább.
Igen, ezt akartam mondani, csak hogy az biztosan segítene nekik például, nem tudom. A bírói tévedésről én nem szeretnék beszélni, főleg a Ralph in the Passer-ről, mert attól már nagyon kiver a víz az egész idén tekintve. Ami egy kicsit bajos volt szerintem a Saints oldaláról, hogy a támadó faluk nem működött annyira jól, szerintem se futáshoz, se passzhoz nem blokkoltak nagyon jól.
A Titans defense, jó ez a Titans front. Tehát azért
Erre kell rádöbbenünk, hogy jó ez a Titans front, és hogy nagyon jó, mert az idény előtt nem feltétlenül úgy vélekedtünk róluk, és viszont itt most már több meccs óta bizonyítják, hogy jók, és a Saints támadó falán is károkat tudtak tenni, ami miatt sokszor szerintem szétesett egy-egy jó koncepció.
Igen, teljesen. Tehát a Titans védőfala az nagyon jól néz ki, és egyénileg is, meg egyébként a stuntokkal, meg amiket csinálnak sémában nagyon-nagyon jól néz ki. Ettől függetlenül, tehát szerintem a Saint ahhoz képest, hogy milyen emberállománya van, mert hogy nincs skill pozícióban jelenleg, senki nincsen, aki a nem tudom, csapatok 80%-ával kezdő lenne, mert sőt, azt mondom, hogy majd, hogy nem 90 fölött is lehet akár ez a szám, mert CMN kezdnek, egyébként szerintem nem, tehát hogy low-key jó volt, tudod, hogy jó volt, de hogy egyáltalán nem volt rossz. És elkapolja meg, a nagyon-nagyon nincsen, tehát hogy az bántó nézni, és most még kevésbé volt bántó, mint mondjuk múlt héten, amikor tényleg katasztrofális volt. És nyilván Sean Payton tért itt a dicséret, hogy ezzel szerintem megállóan voltak a Titans-szel a mérkőzést néző összességében. De hogy azért ekkora tehetségdeficittel azért baromi nehéz.
Abszolút, abszolút. A védelmüktől akartam még kiemelni Marcus Davenportot, aki szerintem nagyon jól játszott, 2 sacket is jegyzett.
Egész évben egyébként, tehát hogy ugye volt egy sérülés miatt kiadása, de az év elején is nagyon jól játszott, és ugye szokás volt elkézni már, hogy két első körbe került, és ugye eddig semmit nem csinált igazából, de hogy idén meg nagyon jól játszik.
Igen, negatívan meg Latimort akartam hozni, aki viszont magához képest viszonylag szenvedett, pedig neki is voltak már idén jobb meccsei, de most valahogy úgy láttam, hogy könnyebben verik meg.
Igen, volt egy nagy játék volt, amire emlékszem, hogy őt verték meg, ugye fura volt, mert eléggé belülről indult, és az egy keresztező útvonalra verték meg, de igen, nem volt egy jó meccs, az biztos. Én arra akartam még kitérni, hogy szerintem a Titans offense az óriási bajban van. Tehát, hogy a futások nullák, a támadófal borzalmas, tehát, hogy futáshoz sem blokkolnak, mióta Henry kiesett valamiért, passzblokkolásban valami bottom 5-be vannak talán most. Oké, mondjuk a két jó run defense-en játszottak, tehát azt a részét még valamennyire meg is tudom magyarázni, de hogy a futás az egyáltalán nem megy, és passzolni meg nem akarnak annyira. És ha akarnának, akkor sem lenne túl sok mindenkinek, mert ott van AJ Brown, és ennyi. Marcus Johnsonnak kell 90 adagot szereznie, és abból egy hosszú játék volt 70 adért. Tehát, hogy nagyon aggódok ezért a Titans offenseért a következő jó pár hétben, tehát ez a másik felén igazából, mert ha erőltetni akarják a futást, akkor bajban lesznek. Ha passzolni akarnak, akkor lehet esélyük, mert Tannehill azért elég jó, és AJ Brown elég jó, és akkor ketten talán ki tudnak hozni valamit, de azt is nézhetjük, hogy a, mondjuk a playoff csapatok közül egyértelműen Tannehillnek van most a legrosszabb személyzete maga körül.
Abszolút egyetértek, és egyébként az AJ Brown-t kiveszed ebbe a Titans offenseből, akkor ez a skill személyzet az még rosszabb, mint a Saints-é, tehát hogy itt az őket követő opciók azok még a közepes szintet is alulítjuk meg. Itt annyiban dicsérném a Titans edzői gárdáját megint, hogy amúgy egy-egy, van mindig egy-egy olyan játékuk, amivel át tudnak lépni a holdponton egy-egy olyan emberre kihegyezve, aki amúgy meg alig kap el labdákat, de nem tudom, itt a két Titan-et lehet mondjuk említeni, mind a kettőnek volt most is elkapása, fontos szituációban az egyik TD-ért is volt, de igen, én is félnék a helyükben, mert Julio most hosszabb időre kiesett, a futójátékban én sem látok fantáziát ezekkel a nevekkel, úgyhogy hát nem lesz könnyű dolguk, ez tény, a támadó faluk, hát az évelei botrányhoz képest most egy nagyon-nagyon picit javul, de továbbra sem jó. De hát vezetik az AFC-t, úgyhogy egyelőre lehet, hogy kitarthat a szerencsék, amíg Julio visszatér, és akkor lesz idők még kicsit átgondolni a dolgokat.
Most ránézik a sorsolásukra, hogy nézett. Jó, Texans játszanak jövő héten, az jó.
Én úgy emlékszem, hogy könnyű, az egyik legkönnyebb a Titans.
Igen, igen, az biztos. Igen, Texans Patriots, a bye week, Jaguars, Steelers, 49ers, Dolphins, Texans, hát igen, ez eléggé.
Én úgy emlékszem, hogy a közvetítés alatt ki volt írva, és hogy a legkönnyebb az ellenfelek eddigi mérlegei alapján.
Nem meglepő, hogy végig pásztázva ezt a sort, mert hát a Patriot az, amelyik talán mondjuk megveri őket, és hát jó, a Steelers, Fortnite, meg az meg bármikor, bárkivel bármit játszhat. Nagyjából, hogy igen, de hogy azért igen, tehát két Texans, egy Dolphins, egy Jaguars, igen, tehát ez ebből meg lehet az első kiemelés, de nem tudom, hogy mennyire lesz ez első kiemeléshez méltó csapat majd a rájátszásban. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts 17-23. Hát a Colts itt az első negyedben nagyon dominálta a meccset, azt hittem, hogy egy óriási kiütés lesz, és aztán utána nem történt semmi az egész meccsen.
Ez teljesen érthetetlen. Tehát, hogy ez hogy történt, az teljesen érthetetlen. Főleg, hogyha nézted a mérkőzés elejét, akkor meg még kevésbé érted, mert igen, ment a futás, Taylor dominált, igazából Vance hozzátette, ami kellett, special team is TD-t szerez, a védelem megsemmisíti a Jaguars, és hát a vége ez egy szoros meccs lett, ami elsősorban a Jaguars védelmének köszönhető, valamennyire összekapták magukat, másrészt meg nem tudom minek, mert nem tudom, hogy utána mi nem működött, ami előtte, mert a Bosznál jól voltak sérülések, ami nem segített, de hogy ugye a futójáték szerintem a productionnek a 80%-át az első negyedbe termelte, és utána valahogy teljesen megállt. Passzjáték az arról jobban el tudom képzelni, hogy ez eddig is esetleges volt, tehát jobban el tudom képzelni, hogy azt megfogják, de főleg a nagy előny birtokával furcsa, hogy ez nem egy kiütés lett.
Igen, tehát nem nagyon van magyarázatom rá, hogy miért nem lett az, mert oké, a Jaguars defense nem annyira katasztrofálisan rossz, hogy most így bárki bármikor végig gyalogol, és a passzás egyébként még kifejezetten jól néz ki, de hogy azért a futás ellen egy ilyen támadó fallal hogyan nem tudott haladni, akkor ezt nem tudom megérteni. És tényleg úgy, az első negyedben 93 és yardja és egy TD-je volt Taylornak, és akkor utána meg semmi. Tehát ez nekem felfogadatlan, ez a mérkőzés a három negyede az első után.
Igen, de egyébként a Jaguars defense az tényleg klasszisokkal fejlődött itt az utóbbi időben. Igen. És hát az utóbbi időben az utolsó két meccset jelenti, de hogy a pass rush az Josh Allen révén tényleg megérkezett, de többeket ki lehet emelni. A secondary is ezen a meccsen szerintem nagyon-nagyon jól dominált, vagy hát nem dominált, nagyon jól játszott. És nem csak coverage-ben, hanem igazából futások ellen is jól szállt be a Campbell-Griffin duó, úgyhogy az a vele való érthető.
Igen, csak nem látom a Jaguarsnak azt az előnyét, hogy futás ellen, ezzel a Colts fallal szemben miért tudtak nyerni, tehát hogy ezt mondom, amit nem tudok feldolgozni egyenlőre.
Igen, nem. Ezt mondjuk nehéz is, tehát nincs magyarázatom, főleg, hogy a linebackerek még gyengék is voltak.
Jaggers offense-ről, meg Lawrence-ről, mit gondolsz?
Hát szerintem róluk is nagyon nehéz véleményt formálni, főleg Lawrence-ről, mert amúgy a futójáték volt itt is szerintem, ami stabilabban működött, Robinson minden meccsen majdnem kiemelkedő. Lawrence pedig szerintem annyit tud hozzátenni, amit egy nagyjából nagyon jó elkapok nélküli offenszben lehet, tehát...
Szépen nem fogalmaztál, hogy nagyon jó elkapok nélküli offenszben, akkor Jamal Agnew volt első szám elkapója.
Igen, de tehát, és így szerintem azért tényleg nehéz villogni, amikor Agnew-kkal meg Dan Arnoldokkal kéne főleg megoldani a feladatot. Nagyon vannak hullámzó részei egyébként Lawrence-nek, amikor ő maga is gyengébben játszik, például itt az első fél időben ő is sokkal jobban szenvedett, mint a másodikban. Ami furcsa továbbra is, hogy abszolút nem használják ki, hogy viszonylag jók a lábai, és most nem futtatni akarom Lawrence-t, hanem kicsit mozgassák ki, fusson, vagy futásból is kicsit passzoltassák, megy az neki, igazából nem látom, hogy annyira ki lennének használva az ő előnyei.
Igen, volt nagyjából két meccs, amikor ezt így használták, és akkor jobban is nézett ki egyébként Lawrence, de azóta sem igazából, és ugye mondhatod, hogy vannak hullámzásai, szerintem nagy részt gyenge, tehát nagy részt hullámvölgyei vannak, és van egy pár olyan dobása, hogy a játék, amit mondott, hogy na igen, ez az a Lawrence, akit várnék, de hogy eddig ez nagyon rosszul néz ki, és tudom, nehéz dolga van persze, mert tényleg Jamal Agnew az első számú elkapója, tehát azért ez egy szint, de hogy azért úgy mégis többet vártam tőle, vagy várnék tőle még így is talán.
Igen, tehát szerintem egyébként ahhoz képest néz ki, hogy generációs tehetségnek emeltük ki, mert amit te szoktál mondani, hogy azért a rookie kubék nem...
Persze.
Tündökölnek az első évükben, sajnos Lawrence se kivétel, meg kell látnunk, hogy ő egyelőre egy hagyományos rookie QB szintet hoz nagyjából.
Igen, azért fura, mert a szezon első, vagy az első negyedében, tehát az eddigi szezon első felében, azért ott voltak a nagyobb játékok, ott voltak azok a villanások, amiket szeretnénk látni tőle. Oké, ott sok hiba volt, de azt mondtam, hogy nem baj, tanulja meg, hogy ez már nem fér bele, és akkor tanuljon belőle. Ez viszonylag sikerült is talán, de hogy most már a nagy játékok nem jönnek, és nem is akarnak szerintem vele nagyon játszatni, vagy nem érzem azt, hogy rátán próbálnának támaszkodni. Tehát mi az oka, hogy most nem akarják, hogy rosszabb legyen, vagy nem is tudom. Nehéz ezt kitalálni, de hogy valahogy mégiscsak erőltetni kéne, hogy játszon, és ne csak egy ilyen semmilyen valamit csináljon.
Hát azt hiszem az edzői felelősséget most az elmúlt 2-3 hétben nem hoztuk föl, de szerintem mind a ketten egyenlő állásponton voltunk, hogy mit kellene csinálni ezzel a stábbal, úgyhogy ezt lehet, hogy érdemes újra elővenni majd.
Kilőni őket a holdra?
Hát igen, nagyjából.
Sokáig szoros meccsek szegmensébe érkezünk. Seattle Seahawks Green Bay Packers 0-17. Na hát ez az a meccs, amire nem tudok mit gondolni. Tehát, hogy így most mind a két irányító rozsdás volt, mert hogy Rodgers malmozott és jógázott egy héten át, Wilson meg az ujja miatt most vették ki azt a nem tudom micsodát az ujjából, és hogy oké, el tudom hinni, hogy nem jött a rozsdás, vagy mit tudom én, és hogy akkor lehet, hogy miért voltak rosszak, de hogy nem tudom ezt a meccset hová tenni. Azt a meccset, ahol Kevin King és Jamal Adams egymás után szerez interception, tehát az is.
Pedig egyébként én pont azt akartam kiemelni, hogy amit pozitívan lehet mondani a meccsről, hogy mind a kettő védelem azért viszonylag képes jó játékra. A Packers ráadásul az elmúlt hetekben szerintem már egész stabilan muzsikál, konstans pressure-t is tudnak csinálni, nyilván vannak meg ingásaik, meg nem azt mondom, egyik sem lesz itt top 5-ös, de talán top 10-es defense sem, de hogy úgy tendálnak inkább a liga első feléhez teljesítményben, és...
Amúgy a Packers védelme szerintem simán az első felében van jelenleg a védelmeknek.
Igen.
Nem azt mondanám, hogy top 10-es. Három ez a
defense. Igen, most le, akár igazat is tudok adni. Tehát akkor inkább úgy beszélnék róluk, hogy nem az a defense, akikről itt szuperlatív szóban beszélünk, de egy nagyon erős, stabil defense, igen, ott valahol a top 10 vége felé, és hát ez pont elég volt ahhoz, hogy a játék nélküli, sérülésből visszajövő elképzelés nélküli Seahawks ellen nem, hogy domináljanak, de hogy ugye nulla ponton tartsák őket, és nyilván a végén, amikor meg már kellett volna, akkor megcsinálták a play-eket is, úgyhogy szerintem a Packers defense mindenképp dicséret illeti, és hát a Seahawks-ét is, akik egy véleményem szerint sokkal jobban összerakott támadósor ellen helytáltak, tehát azért volt szoros ez a mérkőzés sokáig, mert a Seahawks defense azért tudta limitálni nem csak Rodgers és a passzjátékot, de hogy a Packersnek a futójáték is ennél sokkal jobban szokott működni, és hát nekem nagyon furcsa egyébként a Packers is, akiknek most a támadójátékuk, az Rodgers ide vagy oda, tőle függetlenül is esetleges volt.
Igen. Én is igazán tudtam hová tenni, és azt mondom, hogy most, hogyha tényleg szakadt volna a hó, meg mit tudom én, akkor azt mondom, hogy jó, hát értem. De hogy elállt a meccs kezdetére, a végén egy kicsit esett, de hogy az már nem osztott, nem szorzott az egész teljesítmény kapcsán, tehát hogy nem tudom. Ez megint egy olyan meccs, amit én nem tudok hová tenni, és nyilván vannak ilyenek az NFL-ben, sőt, egész sok ilyen van, mert ezért is szeretjük szerintem az NFL-t, hogy vannak ilyen megmagyaráztatlan meccsek, és ez nekem egy teljesen egy ilyen volt, amiből így nem tudok nagyon következtetést levonni, azon kívül, hogy megerősített abban a hitemben, hogy ez a Packers defense, ez tök jó.
Igen, meg a Seahawks támadó sor az meg nagyon diszfunkcionális.
Igen, azt megint nem tudom, hogy most ezt megint azzal indokoljuk, hogy ez a Wilson offense, és akkor ez azért rossz, mert Wilson, vagy nem, és akkor, mert a Gino-val meg úgy láttam a koncepciót jobban, és az inkább egy olyan offense volt, amit Shane Waldron írhat fel, vagy rajzolhat fel. Ez meg megint visszaállt a bizonyos offensehez.
Hát nehéz. Ezt valaki megfejti, igen, és normálisan le tudja írni, hogy pontosan miért nem működik Wilsonnal a Seahawks offense, azt nagyon megköszönném, mert nagyon nehéz rájönni, akárhány meccsüket nézed, és próbálsz rájönni. Mármint, hogy igazából szerintem azt érdemes fejtegetni, hogy Wilson miatt nem jó, vagy azért, mert egyszerűen nagyon rosszak a playhívások, de itt előbb-utóbb el fognak fogyni a támadó koordinátorok is, tehát nem lehet mindig arra mutogatni. Igen. Úgyhogy...
Elfogyasztott már Wilson egy párat, és hasonló volt azért a koncepció.
Az a baj, hogy tudjuk, hogy Wilsonnak nagyon-nagyon jók a képességei, de ettől függetlenül nem tudja ő maga sem használni őket mindig megfelelően.
Igen, meg szerintem neki egy ilyen meghatározott képességei vannak, másoknak, de hogy szerintem kontrasztosabb mondjuk Wilsonnál, mint sok idején tudnál, hogy ezeket nagyon tudja, hosszú passzok, stb. Ezeket meg nem igazán rövid passzok középre hasonlók, és hogy nem tudom, bármikor változik ez nála, és ezt már beszéltük párszor idén, úgyhogy lehet, hogy nem nyúzunk le erre, vagy nyúzok le én erről még egy bőrt, de hogy ez nekem ilyen nagy veszőparipám idén.
Most egyébként abba belegondolva, hogy mondjuk mennyi olyan lézert látok Wilsontól megdobni, ami mondjuk 5 és 10 yard közé megy, és így be van dobva oda rendesen, és nem egy ilyen touchpass, vagy egy ívesen megdobott labda, vagy ilyen kevés jut eszembe, tehát meg kéne nézni, hogy pontosan ezeket hogyan dobja meg, hogy mi ezzel a baj, vagy neki mi a gondja ezzel, mert ilyet keveset tudok felidézni, ugye mindannyian tudjuk, mennyire szép a touchpasszal, a hosszú labdái milyen jól működnek, stb. Stb. Érdekes lenne ezt megvizsgálni, hogy mondjuk linebackerek közé bedobott ilyen tényleg erős odadobott labda, ami szoros őrizetbe megy, az abban milyen a mechanika, vagy ő maga, hogy érzi magát ebben.
Van ilyen kimutatás, nem hiszem, hogy halandó embernek csak úgy elérhető, de hogy mondjuk a Sharp Footballon láttam már olyan cikkeket, ahol írnak ilyenekről, hogy hát nem tudom, hogy a pontos neve, de hogy van egy 2-3-as szint, hogy a 3-as az a tipik moonball, amit Wilson szokott nyomni, hogy az fel a levegőbe, az egyes, ami kvázi egyenesen megy, a 2-esek mondjuk itt van a linebackerek fölött átdobva, tehát most nagyjából így lehetne belülni, és erre vannak statisztikák, hogy ki milyeneket dob, melyeket hogy dobja meg. Attól tartok, hogy ennek az adatbázisa nem elérhető nekünk, de hogyha tudtok mégis, akkor ennek lehetne utána nézni valahogy. Menjünk tovább, Philadelphia Eagles, Denver Broncos 31-13. A két kedvenc csapatunk egy nagyon fura meccset játszott. Szerintem. Nekem ez szerintem ez egyáltalán nem volt ekkora különbség a két csapat között, mint amit az eredmény mutat.
Kivételesen egyetértek ezzel, tehát hogy nem éreztem azt, hogy a Denver sokkal gyengébb, vagy akár gyengébb az Eaglesnél. Egyszerűen az Eagles az első fél időben azért jól játszott, egy sokkal jobb koncepcióval jött ki, nagyjából tudta is, hogy mit csináljon a Broncos ellen. Aztán a második fél időben egyébként szerintem az Eagles is nagyon gyenge volt, sőt, talán rosszabb is volt abban a játék részben, mint a Denver, viszont a Broncos meg nem tudta ekkor kihasználni azokat a lehetőségeket, amik adódtak, ugye a Simmons interception után lett volna egy momentum, és ugye ott a red zone-ba jött aztán Gordonnak a labdavesztése, amiből rögtön TD lett, az el is döntötte a meccset, pedig szorossá tehette volna. Broncos részről az a legnagyobb bajom, hogy nem tudnak még továbbra sem egy olyan konstans támadó koncepciót kialakítani, ami működőképes lenne, és viszonylag stabilabb védelemek ellen, most nem feltétlenül az Eaglesre gondolva, de csak így elmélkedve, amiben Teddy nem csak, nem tudom, megdobja a nagyon egyszerű kötelezőeket, hanem van egy-kettő olyan nagyobb játék is, vagy egy-kettő olyan biztosabb játék is, ami fontos pillanatokba elő kell venni, mert nagyon sok, tehát még mindig a liga egyik legrosszabb konvertálója a Denver, hogyha a harmadik kísérletekről van szó, és ez azért van, mert nagyon sokszor jutnak harmadik és 7-8 szituációk nekik, és nincs egyszerűen egy-két olyan stabil játék, amivel hozna 3-4-5 yardot ez a csapat, nem feltétlenül 10-et, és akkor ne kell neki menni harmadikra olyan hosszú játékoknak. És ez már évek óta probléma, idén se lett, szerintem ez rendesen kidolgozva. Úgyhogy Denver oldalon igazából én eddig sem láttam a megoldást, és ettől a mestről se lettem boldogabb sokkal.
Köszönöm, csodálom, azért ez a red zone hatékonyság, ez elég csúnya volt.
Igen, arra ne is beszéljünk tényleg.
Most egészítsük egy 25 yardra, mert ugye ott volt, azt hiszem, hogy 23-nál valahol ott volt a Gordon fumble, de ugye 5-ször jutott el a Broncos idejénk, volt egy touchdown, az jó. Volt egy field goal a 3 yardosról, egy kihagyott field goal a 4 yardosról, egy másik field goal, és akkor a turnover is fumble return téli. Tehát, hogy ezért ez nagyon durva. És ezért mondtam, hogy egyáltalán volt ekkor különbség a két csapat között, mert ha nincs a fumble return TD, és mondjuk abban a drive-ból TD-t szerez a Broncos, ami már azért teljesítményben benne volt szerintem, hogy vagy két csapat közti különbségben, vagy nem is tudom, benne volt, hogy az egy egyenlítés jönni fog, és az a játék az egy 14 pontos, vagy hát minimum 10, maximum 14 pontos különbséget jelentett ez a meccsen, és hát nehéz volt, nyilván ezt nem lehetett kompenzálni, ezt tudott kvázi red zone drive-os szerencsétlenkedést, mert ezt azért nehéz. Igaz oldalról érdekes mondani, a védelem kevésbé volt vanilla, mint eddig. Tehát, hogy most már nem volt az, hogy engedjük passzolni, és mindent engedünk passzolni. Kicsit ebben fejlődött szerintem most Gannon. Az offense oldalon Hurts az első fél időben parádé volt. Tehát, hogy ha így tudna mindig játszani, akkor sima franchise irányító. Ráadásul benne is maradt egy 34 yardos TD, amit Watkins elejtett. Ellenben a második fél időt úgy kezdte, hogy 2 yardos passz, interception, és majdnem interception. És utána nem passzott többet a meccsen, ami nagyon vicces volt. Úgyhogy onnantól kezdve futott az Eagles, ellenben a futás az jól működik.
Az ment.
Ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy az Eagles ebben nagyon jó, hogy egy jó támadott, ha mögött jól tud futni, főleg az ilyen cover 2-t használó védelmek ellen, mint Chargers múlt héten, vagy a Broncos most. Úgyhogy ezek jól mennek, és a 200, nem tudom, az utóbbi 3 meccsen 200-et fölött átlagol az Eagles, ami azért elég durva.
Igen, ezt én is ki akartam emelni, hozzátéve, hogy a Broncosnál nem csak a kezdő linebackerek, de hogy már a cserék is elfogytak, tehát hogy
igen.
Lényegben nincs is, tehát talán egy egészséges van most is a keretben, aki nem volt.
Kenny Young,
aki nemrég csatlakozott, tehát nyilván én vagyok a legkevésbé, aki szeret ezekre mutogatni, de hogy így azért egy kicsit könnyebb a futójátékot talán erőltetni. Ami még szép volt, ugye Devonta Smithnek a TD-je, pedig Surtain jó védekezett rajta, de megcsinálta a játékot, és ezt jól látni Smith-től, aki ugye egyetemen nagyon sok, inkább úgy szerezte arra egy nagy részét, hogy üresre játszotta magát, jól megfutotta a rútot, stb. Jó látni, hogy azért tehát emberrel a nyakán is meg tudja csinálni ezeket az elkapásokat.
Igen, ritka az olyan, vagy olyan játék az NFL-ben, hogy tökéletes a védekezés, tökéletes a passz, és tökéletes az elkapás. Tehát, hogy ez egy olyan szép kombó szerintem. És ez most igaz volt erre a játékra, mert még jobban nem lehet védekezni, mint ahogy Surtain tette. De ugye a Smith túl volt meg ott. Azt nem értem, hogy miért nem eltetik jobban Smith-t, tehát hogy most itt 4 elkapás volt talán. Kicsit talán lehetne jobban játszani rá. Talán.
Lehet.
Mit tudod arról, hogy a Teddy Bridgewater nevet most a világ, mert hogy a Fumble Return TD-nél meg sem próbálta szerelni Slate, hogy jövjön el erről.
Na az a baj, nagyon rosszul mutat vizuálisan, mert még hogyha valahol igaza is van, hogy nem akar belemenni egy fölösleges sérülésbe, meg nem tud szerelni, tudja magáról, amúgy is kevés esélye van, akkor is rosszul mutat egy kvázi vezértől, egy irányítótól a pályán, hogy meg se próbálja. Tehát akkor feküdt volna elé, vagy valami, én emlékszem Big Ben-től is arra, hogy megpróbált elé feküdni a játékosnak, teljesen szánalmas az is, de az effort jobban ott van, és egyszerűen ezt valamilyen szinten mutatnod kell. Tehát az ahogy így elfordult szinte onnan, az kikezdhető azért.
Ellenvélemény. Ugye láttuk már idején, hogy Baker Mayfield belesérült egy ilyenbe, hogy megpróbálta szerelni. A másik, hogy ha látta valaki Tom Brady-t egy interception után, akkor elfelejti ezt az egész Teddy dolgot, mert Brady konkrétan ahonnan dobta, ahonnan elindította a paszt, ott megáll, és meg sem mozdul. Tehát, hogy egy lépést nem tesz, amíg végén nincs a játéknak, és utána lesét az oldalvonal mellé.
Egyébként... De ezért mondom, hogy érthető, amit csinált, és érthető, hogy miért, de mivel nagyon közel volt a játékhoz, és nagyon látványos volt, ahogy elfordul onnan, tehát Brady megáll oda, és nem megy felé a játék, oké.
Hát igen.
Bridgewater ott volt fél yardra, vagy 2 yardra Slate-től, és elfordult, és tudom, érthető, azt mondom, hogy vizuálisan nagyon rosszul néz ki, én nem azt mondom, hogy nem ez volt a helyes döntés a részéről.
Igen, szerintem is, tehát, hogy értem, hogy miért van röhögés erről, de hogy... Sokkal mérgesebb lennék, hogyha megsérülne az irányítom egy ilyen szituációban. És végül beszéljünk a kijutésekről. Nem gondoltam volna, hogy a Cleveland Browns New England Patriots meccs ide kerül, de 7:45 lett a vége. Tudsz nekem arra válaszolni, hogy a Browns miért hagyta abba a futást a második drive-tól kezdve, és Mayfield miért kezdte el a Patriots defensívbe dobálni a labdát?
Nem tudok. Főleg, hogy úgy hagyták abba a futást, hogy működött. Tehát Dennis Johnson addig 6 yard fölötti átlaggal futott, vagy mit tudom én mennyivel. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy azért hagyták abba, mert hogy a fal, nagyon jó volt a Patriots taktikája, ott volt egy fal, és hogy el kellett felejteni. Működött, jó is volt az első drive, és mégis átértek arra, hogy Mayfield passzoljon, aki amúgy nyilván egy... A Patriotsnak azért alapvetően mindig jó a védelme, és nagyjából tudják, hogy mit csináljanak a bizonytalanabb irányítók ellen. Mayfieldnek is gyorsan elvették az önbizalmát, nagyjából lefülelték a passzait, nyilván utána már a sérüléssel már nem lehetett mit csinálni, de hogy amíg nem sérült meg, addig is teljesen uncomfortos volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magamat a meccsben Mayfield. Nehéz megmagyarázni. A Browns mélepését nagyon nehéz megmagyarázni, viszont a Patriots támadósor kifejezetten jól néz ki, és
én akarom kimondani. Mac Jones fasza volt.
Igen, egyetértek, és nem csak jó volt fasza, hanem szerintem egyébként New Englandnek a play hívásai is nagyon jók voltak, és így McDaniel ezt is meg kell dicsérni, mert őt is azért általában inkább negatívan szoktuk elővenni, de hogy voltak kifejezetten jó játékok, és most a futójátéknál csak meg akarom említeni, hogy Stevenson is nagyon jól játszott, ő is a kontakt után begyűjtötte a yardjainak kb. 60-70%-át, és 5 yard felett, vagy 5, pontosan 5 yardos átlaggal futott, ugye 20 futásból 100 yardért, de hogy voltak elkapó által futott labdák, Burnt is jól használták, Hunter Henry a Red Zone-ban nagyon veszélyes idén, úgyhogy nem csak Mac Jones jó, hanem így most ez elmúlt meccseken, így tetszik a koncepció Patriots oldalon.
Igen, és a támadó falat se adjuk ki, amelyik dominált az egész meccsen futáshoz és passzhoz is. Azt hiszem, láttam valami olyasmi statot. Talán ESPN-es volt, de lehet, hogy PFF-es, most már meg nem mondom melyiknek a pass blocking mércéje alapján. A Patriots támadó fala nyújtotta az idei bármi pecsetét, az a legjobb teljesítményt ezen a meccsen, pass blocklásban. Uh-huh. Ez egy Miles Garrett, Jadeveon Clowney, Malik McDowell, stb. Védőfal ellen azért durva.
Igen.
Mac Jones-ról akartam még tényleg kitérni, hogy biztos látta Justin Fields-et múlt héten, hogy akkor fel kell kötni a gatyát, hogyha a legjobb újonc akar maradni. De hogy az a meccsen tényleg olyan labdákat osztogatott, amit így nem feltétlen néztem mondjuk ki belőle, hogy ezt konzisztensen csinálja, és hogy ez a meccsen minden ült. A 99-szeres drive-ban szerintem legalább három olyan passza volt, ami azt mondom, hogy ez igen. A harmadik is hosszúakat is megoldott. És most már végre szerintem a Patriotsnál is bíznak benne. Ugye ezt kritizáltuk jó pár héttel ezelőtt, hogy nem engedik nagyon szabadjára, és ő sem engedi talán magát eléggé szabadjára, és most meg nagyon ment minden. Lehet benne volt az is, hogy maga biztosan vezetett a csapat a meccs nagy részében, de ez most nagyon jól nézett ki.
Igen, ennyit értek.
Atlanta Falcons, Dallas Cowboys 3-43. A Cowboys helyes útra. És egyébként, ha nem lett volna ez a múlt heti érthetetlen kilengés, akkor azt mondanám, hogy ezt vártuk, tehát hogy ez így lesz, és a time offense, defense ugyan így fog dominálni. Csak azért a múlt heti az mégiscsak ott volt, hogy azért valami történt, és nem tudom, lehet, hogy kellett ez a pofon a Cowboysnak múlt héten. Ha jól emlékszem, akkor Prescott is nyilatkozott ilyesmit, hogy ez lehet, hogy jót tett most nekik, de hogy ez megint egy olyan produktunk volt, ami miatt akár az első kiemelés is reális lehet a Cowboysnak.
Igen, én annyit tudnék hozzáfűzni a meccshez, hogy nem a legjobbkor mondom, de CD Lambeket vennék Dynasty foci ligákban, akár drágán is, hogyha valaki meg akar válni tőle.
Amúgy a Dio meg akar, vagy azt mondta, hogy hajlandó, mert én már beszéltem vele, csak már nincsenek píkjeim, meg semmi nincsen. Csak mondom.
Oké, köszönöm az információt. Szóval Lem nagyon fasza, és tök jó, hogy látni őt is, hogy ez a NFL-ben is így érvényesül, mert ugye a legnagyobb félelmem vele az volt, hogy viszonylag gyengébb védelmek ellen játszott még az egyetemen, és nagyon sokszor tudta üresre játszani magát, de itt egyébként továbbra is jó abban, hogy nagyon könnyen szeparálódik, és nagyon veszélyes labdával a kezében. A meccst más szempontból megfogni, hát nagyon nehéz, mert nagyon gyorsan eldőlt.
A Cowboys defense megint parádézott, és két dolgot emelnék ki, de pont nem Dixtem úgy, mert neki meg volt interception-je megint, és hihetetlenül labda mágnes, de hogy azért ott is lemaradt, annál a játéknál is, nagyon szar volt abba, és pont hozzáment, sőt, még egyébként mögé ment, tehát hogy még bravúros volt az elkapás, meg tehát aláírom, de azért megint volt egy párszor, azért megengedték, stb. Ellenben Jordan Lewis elképesztően játszott ezen a meccset, azt hiszem, interception mellett talán 4 leütött labdája volt, aztán elkapás sem engedett, de most erre már nem esküszöm meg, de hogy parádésen játszott, egyébként Anthony Brown is nagyon jó volt, tehát azt hiszem kettőjük felé ment 10 labda és 14 arat engedtek ketten, valami ilyesmit olvastam, ami elképesztő, és a másik meg, hogy a Pestás, ugye DeMarcus Lawrence és Randy Gregory hiányában Dorance Armstronggal és Micah Parsonszal is elég jól működött. Parsons szétgyalázta Caleb McGarryt a jobb szélen. Úgyhogy de Parsons meg tényleg parádésan játszik, és bőven évújonc védője lesz. Falkosz oldalról bármi? Hát pozitív volt nem nagyon lehet, de hogy mondjuk érdekes kiemelni való.
Hát... Az baj nem, tehát az ilyen blowoutoknál bármi tendenciát kinézni, nem igazán tudok tényleg hozzátenni, pozitívat meg főleg nem.
Igen, nem tudom, Ryan-nek nem tudom, mikor volt ilyen rossz meccs utoljára.
És ja, igen, még amit akartam mondani, hogy kivételesen Terrellnek is nagyon-nagyon gyenge meccse volt, mármint hogy idén kivételesen.
Igen, azt nem is néztem, hogy végül mennyi arat engedett, pedig azt meg is akartam nézni, hogy volt, de ezt most már lemaradtam erről. Utolsó zárásként Buffalo Bills, New York Jets 45-17. Josh Allennek 8 big time dobása volt a PFF szerint. Sok irányítónak eddig nincs
egész évben. Igen. Hát a Jet is visszatért a saját útjára, azt kell, hogy mondjam. Egyébként a Bills oldalán lehet dicsérni a ellen mellett a támadó hívásokat is, akik nagyon sok lehetőséget adtak igazából az irányítóknak, és szerintem ezért is volt meg ellennek az a lehetőség, hogy 8 ilyen dobás legyen, mert az elején nagyon fölbontották a Jets védelmét a rövidebb útvonalon, így kinyitották kicsit a pályát a hosszabbaknak, és így működött Dixnek is, akár Davisnek is a hosszabb játékok, és ellen ezeket nagyon sokszor nagyon jól tudja megdobni, tehát abszolút dicsérhető az ő fejlődése. Nyilván 8 az egy kiugró szám mindenképpen, azért a Jets miatt egy kicsit így zárójelbe tenném, de nem volt nagyon sokat érdemeiből.
Igen, ellen 13,1 yardos átlaggal passzolt, mármint hogy kísérletenkénti átlaggal, azért is egy elég durván kiugró szám konkrétan, az utóbbi két évben a legmagasabb. A Jets ellen az utóbbi 4 meccsen 175 pontot engedett, ami az 1970-es EFL ellen a felegyesülés óta a második legtöbb egy 4 meccses sorozat alatt, ami nagyon durva. És egyébként, ahogy a Chiefsnél beszéltünk róla, a Jets sem alkalmazta a Bills ellen a két mély safety felállásokat, és hát ez is meglátszott most, pedig a Billsnek is egy ilyen ellenszere volt ez valamilyen szinten, de hát ez itt nyilván itt még jobban meglátszott, mint a Chiefsnél, mert hogy jóval nagyobb a tehetségkülönbség a két csapat között. Másik, Mike White.
Igen, és tudom, hogy hogy...
Visszajött a földre. Bocs, mondjad akkor.
Én gyorsan csak annyit akartam még a védelmet hozzáfűzni, hogy tudom, hogy tehetséghiánya meg minden, de azért Robert Salah nem ezt vártuk feltétlenül. Mike White-tól viszont igen, én ezt vártam, attól függetlenül igen. Mindig föl lehet ülni aranyosan ezek.
Igen, ugyanez nálam is, mert borzasztó volt ez a hype, ami most az utóbbi hetekben jött Mike White kapcsán, amikor volt egy olyan meccs, amikor átlag 3 yardra passzolt, és úgy jött össze a 400 yard. Nyilván ez se rossz, főleg Zach Wilson után egyébként jól mutatott, de hogy azért nagyon-nagyon túl volt hype-olva ez a Mike White teljesítmény, és kicsit örülök neki, hogy így földbe állt, ami itt nem szép dolog, de hogy nekem már nagyon szokott ez a Mike White istenítés, amikor tényleg azon kívül, hogy a checkdown-okat nagyon szépen megdobálta, azon kívül nem csinált szinte semmit. Most jött az a 4 interception, köztük elég csúnyák, stb. Igen.
Igen, bár én úgy érzem, hogy egyébként nem biztos, hogy feltétlenül az ő istenítése volt, hanem hogy itt Zach Wilsonnal volt ez, úgymond, hogy szokták ezt mondani szép magyaron?
Összehasonlítva,
igen, hogy mennyire nem működik az 1P2-es Wilsonnal, és akkor beteszed ezt a gyereket, és jó, de nyilván egyetértek, tehát Mike White igazából közelebb van ehhez.
Igen, csak hogy felmerültek, hát akkor most padoztassuk Zach Wilsont, és Mike White-tal menjünk, mert vele tök jók leszünk, és több esélyünk van a győzelemre. Nem biztos. Nem hiszünk sokkal kevesebb, tehát azt is aláírom, hogy Wilsonnal sincs sokkal több esély a győzelemre, ha egyáltalán több esély van, csak hogy semmi értelme nincs a Mike White-ot játszatni igazából.
Igen.
És akkor ezzel tök jól le is zárhatjuk a mai adásunkat egy kis Mike White ekézéssel, mert az kiárt már, nem tudom, nem gondolt vagyok, de igen, sok voltam a túl nagy pozitív hype, legalábbis nekem. Ennyi volt akkor a mai adásunk. Hát ma még jön egy érdekes Rams 49ers találkozó. Kíváncsi vagyok, hogy ugye Józsi miután megírta a Senehenes cikket, a 49ers meg tudja elverni a Rams, mert az lenne az igazi ilyen FK átokszerű dolog, ami sokszor szokott ilyenkor jönni. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, de lehet, hogy mikor ezt hallgatjátok, akkor már tudjátok, hogy azon...
Ugye Mike White is ellenekeset áldozatául részben Chester cikk után.
Például igen. De hát igen, volt már ilyenekről szópőben. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Gondolom lesz Patrik a héten játékos.
Igyekszünk, de valószínűleg, ha lesz, akkor pénteken tudunk összeülni, úgyhogy a múlt hetéhez hasonló kijövetellel lehet számolni. Viszont az NCAA podot szerdán délelőtt igyekszünk felvenni Bálintól, úgyhogy az is lesz.
Akkor szuper lesz NCAA pod. legkésőbb meg egy hét múlva ugyanígy jövünk összefoglaló adással, úgyhogy legkésőbb akkor meg valószínűleg azért a Kalispodnál Patrikkal és Bálinttal majd találkozhattok így virtuálisan. Szóval még egyszer köszönjük, itt velünk voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.